A püspök is ember, és ezt időnként nagyon is érzi saját magán, hogy egy ugyanolyan ember, mint bárki más, nekem is 24 órából áll a nap, és sok minden más része a püspök életének is ugyanaz, mint bárki más életének. De amiről ma este szeretnék beszélni, és amire ez a meghívás szólt, az épp egy olyan titokra mutat rá, ami mindannyiunk életének a része lehet, rajtunk múlik elsősorban, hogy az életünknek része-e vagy része lesz-e ez a, nevezzük így, hogy titok. Ugyanakkor ebbe a titokba különböző formában tudunk belelépni, és hogy az ember halad előre az életben, azáltal, ahogy mondjuk így a Szentlélek vezeti, azáltal ebben a titokban való részesedés az tud alakulni, változni, mert ez valahol mindegyikünknél személyes. Mielőtt túl titokzatos lennék, szeretném egy kicsit messzebbről kezdeni ennek a ma estének a témáját. Ugye elhangzott, hogy erő tölt el bennünket, benneteket a magasból, ez a ma estének a címe vagy mottója. De hogy milyen erőről beszélünk, azt most szeretném a legelején tisztázni. Sokféle erőről hallunk magunk körül, és amikor erőkről beszélünk, akkor azért leginkább valami olyan erőre gondolunk, ami valamilyen formában elérhető, kimutatható a környezetünkben, vagy magunkban. Egy olyan erőre gondolunk, amivel át lehet alakítani a dolgokat, a világot körülöttünk, a saját életünket. Ilyen erőre szoktunk általában gondolni. Egy olyan erőre, amelyet valahogy megszerzünk, birtokába kerülünk, és ezáltal olyan valami plusz áll a rendelkezésünkre, amivel majd akkor sok mindent tudunk tenni. Az az erő, amiről én szeretnék, vagy akiről én szeretnék beszélni, nem egészen ilyen erő. Egy kicsit más. Az első és legfontosabb különbség az, hogy ez egy természet fölötti erő. Mit jelent ez, hogy mit értek én személy szerint, meg mit ért az egyház ez alatt, hogy természet fölötti erő? Ez azt jelenti, hogy nem a természet rendjéhez tartozik. Vagyis nem egy fizikai erő, nem egy különleges erő, ami az univerzumban bizonyos helyeken föllelhető, vagy bizonyos kiválasztott személyek számára elérhető, és ezáltal az erővel ott az egész univerzumban lehet valamiféle hatásokat kifejteni. Nem egy ilyen erőről beszélek. A természet fölötti az azt jelenti, hogy nem a fizikai világ rendjéhez tartozik. Vagyis nem egy olyan erő, amit majd egyszer, amikor fejlődik tovább a tudomány, akkor majd a fizika tetten fog érni és ki fog mutatni. Valami új elmélet majd beilleszti a világról alkotott képünkbe. Nem ilyen erőről van szó. Soha nem fogja a fizika közvetlenül kimutatni, mert nem a természet rendjéhez tartozik. A természet feletti azt jelenti, hogy nem ennek a világnak a rendjéhez tartozik. Ettől még valóságos, ettől még létező, sőt, nagyon is létező erő, de valahogy máshogy kell közelednünk hozzá. A Szentírás és maga az egyház is használ egy ilyen kifejezést, hogy vannak a látható és a láthatatlan dolgok. Hiszek egyben is imádkozzunk, hogy minden láthatónak és láthatatlannak a teremtőjeként valljuk mi az Istent. A szentírási szóhasználatban és az egyház szóhasználatában a látható és a láthatatlan azt jelenti, amit az imént elmondtam. A látható az nem csak arra vonatkozik, amit fizikailag a szemeinkkel tudunk látni, hanem mindazt, ami a teremtett világ része, amelyet különböző műszerekkel vagy a tudományos következtetésekkel meg tudunk ragadni valahogy. Ez mind az úgynevezett láthatónak a körébe tartozik. A láthatatlan az a valóságnak az a része, amelyet ilyen módon nem tudunk elérni, amelyet nem lehet közvetlenül kimutatni semmilyen műszerrel, semmilyen elmélettel. Mégis meg tudjuk tapasztalni, hogy létezik. Konkrétan a címe ennek a ma estének Szent Lukácstól ered, két helyen is használja az evangéliumában, illetve az apostolok cselekedeteiben, amelyet szintén ő írt. Az evangéliumban, de mind a kettő ugyanarra a helyzetre vonatkozik, az evangéliumban azt mondja, hogy Jézus mielőtt fölmegy a mennybe, vagyis bizonyos értelemben eltávozik az apostolaitól, ti csak maradjatok a városban, amíg el nem tölt az erő benneteket a magasságból. És aztán az apostolok cselekedeteiben hasonlóképpen a Szentlélek eljövetele pedig erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Tehát Jézus beszél konkrétan erről az erőről, sőt Szentléleknek nevezi az apostolok cselekedetei ezt az erőt, és amikor a tanítványok szomorúak, mert hogy Jézus elhagyja őket, akkor azt mondja nekik Jézus, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el a vigasztaló, vagyis a Szentlélek. Tehát a Szentlélek nem egy olyan erő, ami megfoghatatlan, hanem kifejezetten kötődik Jézushoz, Jézus lelke, ő küldi el az atyától, és összefügg azzal, hogy Jézus eljött a világba, meghalt értünk, szeretetből feláldozta értünk az életét, hogy megszabadítson a bűneinknek, a lelkiismereteinknek a terheitől, megbocsássa a bűneinket, és ezek után föltámad, fölment a mennybe. Ez mind megelőzi ennek az erőnek, vagyis a Szentléleknek a kiáradását. Vagyis szorosan kötődik Jézus művéhez, sőt a Szent Háromság egy Istennek, ahogy a világban megmutatkozik, szorosan összekapcsolódnak ezek a szálak, és Jézusnak a mennybe menetele után történik meg az ő közvetlen tanítványainak, az apostoloknak ezzel az új erővel való betöltekezése. Ez az erő, ez nem egy személytelen valami, hanem ez egy konkrét személy, Szentlélek. Talán a legmegfoghatatlanabb a Szent Háromságból. Mi azt mondjuk, hogy az Isten Atya, Fiú és Szentlélek, az Atyát és a Fiút még tudjuk valahogy elképzelni, a Szentlélek olyan megfoghatatlanabb számunkra. Hogy a Szentlélek mégis jelen van, annak vannak jelei. Nem olyan könnyen megragadható számunkra, de mégis vannak egyértelmű jelei. Nekem van a életemben egy nagyon szép tapasztalat, amit már több helyen elmondtam, lehet, hogy van, aki ismeri, de nagyon kapcsolódik ide. Amikor annak idején a papságra készültem, akkor megadatott nekem, hogy Rómában tanulhattam, és az ottani képzés része volt az, hogy évről évre különböző lelkipásztori, gyakran karitatív tevékenységet végeztünk, és az egyik évben azt a feladatot kaptam, hogy szellemi fogyatékosokhoz járjunk ki, és nekik tanítsunk hittant. Ezt a közösséget apácák tartották fönt, és ők döntötték el, hogy kik azok a szellemi fogyatékkal élők, akik még vannak azon a szinten, hogy a hittant valamilyen formában megértik. Nyilván itt elég egyszerű hittanra kell gondolnunk, de ami számukra is valamelyest megragadható. És nagyon egyszerű volt az egész tanévnek a tematikus felépítése. Tanév elejétől karácsonyig az Atyáról beszéltünk, nagyon egyszerű módon karácsonytól húsvétig a Fiúról, és húsvéttől pünkösdig a Szentlélekről. Ezek a szellemi fogyatékkal élő embertársaink általában nagyon egyszerű fogalmakkal dolgoznak, és nagyon földhöz ragadt fogalmakkal. Számukra az Atya és a Fiú elég elképzelhető volt, viszont a Szentlélek az teljességgel megfoghatatlan. Mondtuk mi nekik, hogy galamb, meg lángnyelvek, meg fúj a szél, tűz, minden, de nekik ezek elvolt fogalmak voltak, nem nagyon tudták megragadni sehogy se a Szentléleket. Az volt a szokásunk, hogy hárman tartottuk a hittanórát, két apáca és egy papnövendék együtt, mert mindig kellett egy kontroll. Voltak körülbelül 11 csoportban, vagy 8-an, de de kellett egy háromfős kontroll számukra is. Az is fontos volt, hogy ha föltettünk valamilyen kérdést, akkor azt nem csak úgy általában föltettünk nekik egy kérdést a hittanórán, hanem akkor egyenként, személy szerint mind a nyolcuknak egymás után külön-külön föltettük ugyanazt a kérdést, mert mindegyiknek szüksége volt arra, hogy ő személyesen kapja meg ezt a kérdést és válaszolhasson rá. Volt az egyik csoportban egy olyan fogyatékos, aki egész évben nem nagyon válaszolt a kérdésekre. Mindig, amikor odaértem, megkérdeztem, ő egy kicsit csendben volt, nézett, mentünk tovább a mellette ülőhöz. Én nem is tudtam, hogy ő egyáltalán tud-e beszélni, mert nem nagyon hallottam egész évben tőle semmilyen reakciót. És amikor odaértünk, hogy Szentlélek, és mentem így sorban mindegyiküktől, kérdeztem, hogy ki a Szentlélek, néztek össze-vissza, mondtak valamit, de nem nagyon tudták sehova se tenni. Amikor odaértem ehhez a személyhez, aki egész évben nem mondott semmit, megkérdeztem, hogy ki a Szentlélek, természetesen nem vártam választ, és akkor kijött belőle, hogy a harmadik isteni személy. Így ezekkel a szavakkal. Most ez az ő szájából ez hogy is mondjam, olyan mértékig meghaladta az ő természetes képességeit ez a kifejezés, hogy én ott teljesen láttam, és így szavak nélkül maradtam, mert azt mondtam, hogy na, ez a Szentlélek, aki rajtunk keresztül, épp akkor ott azon a fogyatékos testvéremen keresztül szól hozzám, és megmutatja azt, hogy sokkal többet ki tud fejezni általam rajtam keresztül, mint amire én magamtól képes lennék. Ez az az erő, akit Jézus elküldött nekünk. Aki egy-egy ilyen konkrét helyzetben megmutatja, hogy sokkal, de sokkal több lehetőség van az életben, a világban, és még bennünk is, mint amit mi úgy a saját távlatunkban gondolkodva el tudunk képzelni. Ugyanakkor a Szentlélek egy személy, vagyis nem tudom őt birtokba venni. Ez egy alap problémánk nekünk, az egész emberiségnek a bűnbeesés óta, hogy birtokolni szeretnénk a dolgokat, és adott esetben birtokolni szeretnénk egymást is. Más szóval úgy is mondhatnánk, hogy szeretnénk uralkodni a világon, meg egymáson. Ez nem mindig olyan könnyen megragadható, de hogyha jobban odafigyelünk az emberi kapcsolatainkra, akkor gyakran tetten érhetjük ezt a fajta burkolt magatartást, hogy én próbálok uralkodni a másikon. Azért próbálok például sok információt szerezni, hogy ezáltal is valamiféle, a tudás által valamiféle felsőbbrendűségem vagy hatalmam legyen a másik fölött. És szeretném persze mindig azt, hogy nekem legyen igazam, mert az is egyfajta fölötte levés a másik embernek. És hát persze az erőket is szeretnénk így birtokolni. Most a Szentlélek nem lehet, mert ő végtelenül több, mint mi, és ő egy szuverén személy. Vagyis nem az a módja a Szentlélek erejével való betöltekezésnek, hogy én megtanulok egy praktikát, amivel aztán utána élhetek ezzel a lehetőséggel, ezzel az erővel, hanem az a módja, amit a Szentírásban is olvasunk, hogy azt mondja Jézus az apostolainak, hogy gyűjjetek össze, imádkozzatok és várjatok. Mert nem az apostolok döntik el, hogy mikor jön el a Szentlélek, hogy mikor tölti be őket az erő, hanem a részükről az a fontos, hogy nyitottak legyenek erre az erőre. Az imádság arra szolgál, hogy megnyíljon a szívük arra, a képességük arra, hogy amikor majd jön az erő, akkor fölismerjék és be tudják fogadni. És ez nagyon fontos ezzel az erővel kapcsolatban, mármint a Szentlélekkel kapcsolatban, hogy mindig ő dönti el, hogy mikor és hogyan jön közénk, hogyan érint meg bennünket, hogyan formálja, alakítja az életünket, a körülményeinket. Részünkről az a fontos, hogy erre nyitottak legyünk. Persze ez sem teljesen igaz, mert az Isten annyira szeret bennünket, olyan végtelen irántunk a szeretet, hogy bizonyos értelemben kiszolgáltatja magát nekünk. Vagyis vannak olyan helyzetek, amikor bizonyos értelemben nem ő dönti el, hogy jön, hanem tőlünk is függ. Mondok egy konkrét példát, ilyen a Szent Mise. amikor a Szent Misében a pap imádkozik és kéri, hogy a Szentlélek szálljon le, és azt a kenyeret és a bort változtassa át Krisztus testévé és vérévé, akkor a Szentlélek megteszi. Mert az Isten megígérte, illetve Jézus megígérte, hogy ha ezt cselekszitek az én emlékezetemre, akkor ez megtörténik. Tehát van, amikor bizonyos értelemben a Szentlélek nekünk engedelmeskedik, de ezt jól kell értenünk. Minden esetre a Szentlélek egy olyan erő, aki szeretne betölteni bennünket, Jézus hívja őt vigasztalónak is, vagyis szeretne vigasztalni bennünket. Egy olyan erő, akitől nem kell félnünk. És sokszor van az, épp már az előbb említett lelkünk sebzettsége miatt, hogy félünk egy felettes erőtől, aki ártani tud nekünk, aki uralkodni tud rajtunk, aki miatt nem tud kibontakozni az én személyiségem, az én egyéniségem, mert meg kell neki felelni. Igazodnom kell hozzá. És hát akkor nem az én személyiségem bontakozik ki, hanem azt kell tennem, amit ez az erő elvár tőlem. Most ez nem így van, illetve nem egészen így van. A Szentlélek ugyanis nem uralkodni akar rajtunk, hanem az Istennek a létéből fakad az, hogy ő szeretet, és ő szeretni akar. Isten nem tud nem szeretni, mert ő a szeretet. És Isten nem elnyomni akar bennünket, nem uralkodni akar rajtunk, hanem szeretne szabadon meghívni minket arra, hogy fogadjuk be azt a csodálatos pluszt, amit adni tud, és amit adni szeretne, amivel szeretne betölteni bennünket. Rajtunk áll, hogy befogadjuk ezt szabadon, hagy. A Szent Lelket Isten soha senkire nem erőlteti rá. Soha. Mindig megmarad a szabad akaratunk arra, hogy ellenálljunk. Nem biztos, hogy jó az nekünk, sőt biztos, hogy nem jó nekünk, ha ellenállunk, de megmarad rá a szabad akaratunk. Ez nem egy olyan erő, amit ránk erőltet az Isten. Ez egy olyan hatalmas erő, amit fölkínál nekünk, amellyel ő szeretne bennünket vigasztalni, boldoggá tenni, kibontakoztatni az életünket, kibontakoztatni a személyiségünket, de ehhez nekünk meg kell tanulnunk azt, hogy hogyan fogadjuk őt be. Látnunk kell azt, hogy a Szentlélek egyben az igazságnak is a lelke. Ez a szó manapság talán megint egy kis magyarázatra szorul, ugyanis egy olyan világban élünk, ahol az igazság talán nem egy olyan könnyen definiálható vagy megragadható fogalom. Mit értünk mi ez alatt, hogy az igazság és az igazság lelke? Talán a legegyszerűbb úgy megközelíteni, hogy az igazság az valahol mély kapcsolatban van a valósággal. Milyen valósággal? Hát azzal a valósággal, amelyet az Isten megalkotott. Az Isten alkotott egy világot, egy valóságot, amelyet persze az ember az Istentől kapott képességeivel tud alakítani és formálni, de sokszor úgy tűnik, hogy a mai világban az ember nem csak úgy alakítani és formálni szeretné ezt a valóságot, hanem sokszor vissza akarja utasítani, ki akarja cserélni, nem akarja elfogadni. Sőt, teremt egy párhuzamos virtuális valóságot, amelybe az igazi valóságból, mint egy kimenekül, vagy átmegy. De a valóság az továbbra is valóság maradt. Ha tetszik nekünk, ha nem tetszik nekünk. Mindig azt a példát szoktam mondani erre, hogy ha valaki akármilyen tudatmódosító szerek hatása alatt beül az autóba vezetni, és ott van egy kanyar, amit 30-al lehet bevenni, ha ő 130-al megy, akkor nem fogja tudni bevenni azt a kanyart, mert a valóság az valóság. Az ő tudatában lehet bármi más, de a valóság szembe jön. Tehát érdemes erre is néha egy kicsit gondolnunk, és persze a valóságtól azért menekül az ember sokszor, mert nagyon megsebzi sok minden, megsebez bennünket nagyon sok minden, és sokszor nem tudunk szembenézni a valósággal, mert annyira fájdalmas, vagy akár félelmetes, ijesztő, reménytelennek tűnő, és ezért is próbál menekülni el a valóságból. Most a Szentlélek, ő az igazság lelke, vagyis a valóságnak is a lelke. Szentlélek valóságos. Nem egy virtuális világban van, hanem a mindennapokban. És bennünket is ebbe a valóságba vezet újból és újból vissza. Milyen valóságba? Abba a valóságba, ami az én személyes valóságom. Vagyis az, hogy mindannyiunk kivétel nélkül egy megismételhetetlen remek műve az Istennek. Mindannyian kivétel nélkül. Isten nem teremt cselejtet, ahogy ezt szokták mondani. Ha megteremtett bennünket, mindegyikünket egyenként, akarta, hogy legyünk, egyikünk sem véletlen lett. Bármilyen körülmények között is fogant meg az életünk, nem véletlen lettünk, nem véletlen létezünk. Isten akarta, hogy legyünk. Isten öröktől fogva tudta, hogy leszünk olyan teljesen egyedi személyes adottságokkal, amely egyenként mindannyiunkat jellemez. És a Szentlélek ezt a valóságot akarja elénk tárni. Azt a valóságot, amely nem annyira félelmetes, mint sokkal inkább reményteli és vigasztaló. Persze, hogy a mindennapokban van egy csomó gond, baj, nehézség, küzdelem, szenvedés. De nem szabad, hogy mindez eltakarja azt a reményt és töbletet, amit az Isten szeretne adni nekünk. Az egész megváltás, vagyis az, hogy Jézus meghalt értünk és föltámadt, az egész megváltás arról szól, és az a célja, hogy visszavezessen bennünket, embereket ahhoz az eredeti csodához, amelyet az Isten a teremtéskor elképzelt, csak amit a bűn tönkretett. Vagyis a legfontosabb az, hogy nekünk a legnagyobb ellenségünk nem a valóság, nekünk a nagy ellenségünk a bűn. Vagyis az, hogyha nem az Isten által alkotott valóság rendjének megfelelően élünk, hanem mi mást akarunk, mi ezzel szembe akarunk szállni, vagy mi a rossz utat választjuk, mondjuk ezt most így egyszerűen. A Szentlélek az igazság lelke, vagyis el szeretne bennünket vezetni az igazságra, ami arról szól, hogy én Isten csodálatos teremtménye vagyok, de teremtmény vagyok, és nem teremtő. Az Isten a teremtő. A világot nem én alkottam, én nagyon-nagyon kicsi vagyok, még egy Föld nevű bolygóhoz képest is, nemhogy a világegyetemhez képest. Lássam be, hogy mennyire törékeny és kicsiny vagyok. De ez nem félelemmel kell eltöltsön, hanem rádöbbent arra, hogy én Istenből kell, hogy éljek, mert magam kevés vagyok hozzá. De Isten éltetni akar, és Isten kibontakoztatni akar, és a Szentlélek az az erő, aki mindebben engem segít, ebben megerősít, engem támogat, és aki személyesen vezet engem. Szentlélek egy személy. Mindannyian egyenként egy-egy személy vagyunk. És tudjuk azt, hogy a személyes kapcsolatok, mindannyiunknak vannak sokrétű személyes kapcsolatai, mélyebb és kevésbé mélyebb, pozitív és negatív kapcsolataink. Már úgy értem, hogy van, akikkel nem vagyunk jóban, van, akikkel jóban vagyunk, és egy közösséget alkotunk. Minden egyes személyes kapcsolatunk az egyedi, mert minden személy egyedi. Akárhány barátom van, nem egyformák ezek a barátságok, mindegyik más. Mindegyik lehet értékes, de mindegyik valahol más. Szülők tudják, hogy akárhány gyermekük van, mindegyikük más, és a szülő-gyermek kapcsolat is mindegyikükkel más. Ugyanígy a Szentlélekkel való kapcsolatunk is személyes. A mi személyes alkatunknak, adottságainknak, képességeinknek, a mi személyiségünknek megfelelő. Vagyis az, hogy a Szentlélek egyenként hogyan szól hozzánk, annak valahol meg kell találnunk a módját. Minden személyes kapcsolatot, ezt a kapcsolatot is valahogy fel kell építeni. Egy személyes kapcsolat is úgy épül föl, hogy ha valakivel először találkozunk, lehet, hogy nagyon szimpatikus, lehet, hogy vonzó a személyisége, de idő kell, amíg megismerjük. Találkozni kell, beszélgetni kell, együtt kell tölteni időt különböző helyeken, különböző feladatokban, vagy kikapcsolódásban, vagy kalandokban, kihívásokban. És amikor így sok helyzetben sok időt töltünk együtt, egyre jobban megismerjük egymást. És persze egyre inkább mélyül a kapcsolatunk, hogyha erre mindkét fél nyitott. Most a Szentlélekkel is így van. Időt kell szánnunk rá, időt kell töltenünk vele ahhoz, hogy egyre jobban megismerjük, egyre jobban kialakuljon vele a személyes kapcsolatunk, egyre jobban ráhangolódjunk, mint ahogy személyesen is egymásra kell hangolódnunk. És ha én egyre jobban ráhangolódok a Szentlélekre, akkor egyre inkább képes leszek fölismerni az ő jelenlétét, az ő segítségét az életemben, a mindennapjaimban, mindabban, ami a feladatom, ami a küldetésem, ami a kihívás az életemben. És ebben segíthetjük is egymást, mert a Szentlélekre nagyon igaz az, amit a János evangéliumban olvasunk, Jézus így fogalmaz, hogy a szél ott fúj, ahol akar, hallod az ugását, de nem tudod, hogy honnan jön és hová megy. Így van mindaz, aki a lélektől született. Vagyis a Szentléleknek ez a szuverén jelenléte, hogy mikor jelenik meg és hogyan segít, hogy ezt nem tudjuk előre, ez mindig megmarad. Mint a szélzúgás. Nem tudjuk előre, hogy mikor támad föl, de amikor megjelenik, akkor azért fölismerjük. Ez a fajta bizonyos értelemben való megfoghatatlanság, ez mindig megmarad. Soha nem fogjuk, ahogy mondtam már, birtokolni a Szent Lelket, de újból és újból tetten érjük az ő jelenlétét, és ebben sokat segíthetünk egymásnak. A Szentlélek sokszor úgy van jelen, hogy én magam nem feltétlenül ismerem föl. Szükségem van arra, hogy valaki más észrevegye az én szavaimon, vagy tetteimen, vagy az élethelyzetemen keresztül, és ő ezt visszajelezze. Visszajelzi nekem, hogy te most valami olyat mondtál, ami engem nagyon megérintett. És akkor én rájövök, hogy igen, akkor az én szavaim nem csak az én szavaim voltak, hanem a Szentlélek is ott volt, és ő az az erő, aki aztán a másik embernek, a hallgatónak a szívét megérintette azokon a szavakon keresztül. Vagy te most egy olyan dolgot csináltál, ami engem nagyon megérintett, ahogy te valamilyen feladatodat elvégezted. És akkor az ember észrevesz, hogy igen, akkor megint nem csak én voltam ott, hanem a Szentlélek is ott volt, és rajtam keresztül megérintette az én ott levő társamat, embertársamat. És ha így visszajelzünk egymásnak, akkor ezáltal erősítjük annak a fölismerését, hogy a Szentlélek állandóan itt van köztünk. Állandóan bennünk van. Mi, akik meg vagyunk keresztelve, mi a Szentlélek templomai vagyunk. Hordozzuk magunkban a Szentlelket, különösen akkor, hogyha igyekszünk ennek megfelelően is élni, vagyis a Szentléleknek a belső, nevezük így, sugallatait követni. Hogyan sugall a Szentlélek? Hát nagyon egyszerűen legtöbbször a lelkiismeretünkön keresztül. Amikor én ott legbelül érzem, hogy most mi lenne a helyes, mit kéne tennem. Nem biztos, hogy meg tudom tenni, nem biztos, hogy vagyok elég bátor hozzá. Nem biztos, hogy van elég erőm hozzá, de ott legbelül érzem, hogy mit kéne tennem, és hogyha megpróbálok ezekhez a belső jóra való indításokhoz, sugallatokhoz alkalmazkodni, próbálom ehhez szabni az életemet, akkor egyre inkább a Szentlélek átjár engem, és egyre inkább tud rajtam keresztül jelen lenni mások számára is. Hogy ez meddig tud, hogy milyen mértéket tud ölteni, azt a szentek életében látjuk. A szentek azok az emberek, akik nem voltak általában véve különlegesebb, nem rendelkeztek alapból általában véve különlegesebb képességekkel, mint mi. Tehát nem az a szent, akinek volt valami olyan csodálatos képessége, ami miatt ő szent lett, mi meg vagyunk az átlag emberek, akiknek ez a képességünk nincs, és ezért mi nem leszünk szentek. A szent az, aki ugyanolyan átlag ember, mint bármelyikünk, csak megtanult egyre jobban és jobban ráhangolódni a Szentlélekre, a Szentlélek pedig egyre jobban ez az erő, egyre jobban betöltötte őt, és ezáltal olyan dolgokat tett aztán később, ő vagy rajta keresztül a Szentlélek, illetve ez a kettő az harmóniában van, mert én teszem, de valójában, amikor meghaladja a képességeimet, mint amit említettem példaként a fogyatékosnál, hogy meghaladta az ő mondta ki a szavakat. De meghaladta az ő képességét, vagyis végsősorban mégiscsak a Szentlélek volt rajta keresztül. Tehát amikor egyre jobban ráhangolódok a Szentlélekre, akkor egyre jobban megnyilvánul rajtam keresztül, és egyre inkább hat a világban. Nekem ezzel kapcsolatosan nagyon megérintő személyes tapasztalatom, többszöri tapasztalatom volt annak idején, az azóta már valóban szentté avatott II. János Pál pápával való találkozásaim. Ő egész egyszerűen megjelent egy helyen, és hirtelen az pusztán a jelenléte több száz vagy több ezer emberre hatott. Pedig egy szót se szólt még. Sok ilyen mély személyes élményem, vagy jó néhány, fogalmazunk így, ilyen mély személyes élményem kötődik hozzá. Egyszer láttam őt imádkozni. Hátulról, tehát ő térdelt, és az arcát nem láttam, csak hátulról láttam, hogy imádkozik, de egyszerűen nehéz ezt jól megfogalmazni, egyszerűen sugárzott belőle valami természet fölötti erő. Az Istennek a jelenléte egyszerűen sugárzott, szinte kézzelfogható volt. Mert annyira elmerült a Szent Lélekben, a Isten erejében, annyira elmerült, hogy ezáltal a környezete számára is közvetítőjévé vált ennek az erőnek. Hát Jézus ezt az erőt ígérte meg az apostolainak, és rengeteg dolgot lehetne még ide kapcsolódóan mondani, de az idő korlátozott, úgyhogy csak így tényleg nagyon röviden megemlítem, hogy ha végigolvassuk az apostolok cselekedeteit, amit úgy is szoktunk hívni, hogy a Szentlélek evangéliuma, hiszen arról szól, hogy miután Jézus a mennybe ment, az első tanítványok, az apostolok, majd az első keresztények a frissen megtapasztalt erőt, a Szent Lelket magukban hordozva mi mindent tettek, és ott látjuk, hogy egész rendkívüli dolgok történnek. Hogy betegek gyógyulnak meg, hogy még adott esetben halottak is visszatérnek a földi életbe, vagy egész rendkívüli dolgok tudnak történni. Hatalmas távlatokat jelent számunkra a Szentlélek és a vele való betöltekezés, de ennek alapfeltétele az, hogy én hozzak egy döntést, és hogy az én döntésem az nap mint nap megújuljon. A döntés pedig arról szól, hogy ezt a megígért erőt, a Szent Lelket én szeretném befogadni az életembe, én vágyom befogadni őt az életembe, és szeretnék nyitott lenni rá. Nem tudom, hogy pontosan mikor, hogyan fog engem megérinteni, de ha vágyom rá és nyitott vagyok rá, akkor meg fogom valahogyan tapasztalni az ő jelenlétét, föl fogom valahogyan ismerni azt, hogy megérint, hogy alakít és formál engem, hogy az ő szeretetével körülvesz, és a tenyerén hordoz engem. De tudnom kell azt, hogy ehhez nekem tudatosan kerülnöm kell mindazt, ami a Szent Lelket eltávolítja. Vagy aki, nem is azt mondom, hogy a Szent Lelket eltávolítja, hanem amik miatt én eltávolodom a Szent Lélektől, és bezárulok. A Szent Lélek előtt a legnagyobb akadály, ami szívünknek a zártsága. Hogy egész egyszerűen bezárulunk, és ott van ő, szeretne bennünket az ő erejével betölteni, de ha én nem hiszek benne, vagy nem eléggé hiszek benne, vagy nem bízom benne, vagy állandóan leragadok a saját törékenységemnél, kicsinségemnél, összetörtségemnél, és nem tudom elhinni, hogy igen, én valóban ilyen törékeny vagyok. De a Szentlélek akkor is be tud tölteni engem az erejével, minden törékenységem ellenére, amellett, hogy Szent Pál fogalmaz, törékeny cserépedényben hordozzuk ezt a hatalmas titkot, ezt a hatalmas erőt, Isten hatalmas ajándékát. Azért, hogy ne magunknak tulajdonítsuk, mondja Szent Pál, hanem hogy tudjuk azt, hogy ő Isten. De hogyha én hiszek és bízom abban, hogy az ő szeretete feltétel nélküli, még a bűneim se tudják útját állni, hogyha megbánom őket, hogyha elismerem, hogy igen, én ilyen törékeny, bűnös ember vagyok, újból és újból elbukok, de bízom abban, hogy az Isten engem szeret, akkor be fog tölteni bennünket ez az erő napról napra, újból és újból, egyre jobban és jobban. Egyre mélyebben meg fogjuk őt ismerni. Egyre újabb és újabb módon tapasztaljuk meg az ő jelenlétét, az ő, nem is azt mondanám, hogy erejét, persze az erejét is, sokkal inkább a vigasztalását és a szeretetét. Mert tudja Isten, hogy erre van szükségünk. Az ember erőre vágyik, talán megfogalmazva, de megfogalmazatlanul a szíveményen valójában inkább arra vágyik, hogy fogadja előtt valaki, szeresse őt, valaki legyen hozzá gyengéd, vigasztalja meg és szeresse. Hát ilyen erő a Szentlélek, aki sokkal inkább gyengéd, semmint letaglózó, de ettől még az ereje egy szelíd, de végtelen erő, senki és semmi nem tud neki ellenállni, nincs semmi olyan erő a világban, aki bármilyen módon hasonló erővel rendelkezne, vagyis a Szentlélek mindenkit és mindent félre tud állítani az útból, hogyha arra van szükség, hogy a szívünkbe költözzön. Én azt kívánom mindenkinek, hogy napról napra tapasztaljuk meg valahogyan ezt az erőt, a Szentléleknek a jelenlétét, tudjunk, merjünk hinni benne, merjük rábízni az életünket, merjük hagyni, hogy irányítson, vezessen bennünket, tudjuk elengedni mindazt, ami akadály, korlát, a saját elképzeléseimet, a saját ragaszkodásaimat, félelmeimet tudjam elengedni, hagyjam, hogy a Szentlélek járjon át, formáljon, alakítson engem, és akkor megélem azt, hogy ő elkezd élni bennem, elkezd a szívem oldódni, elkezd megtelni örömmel, és megtalálom a helyemet. A helyemre kerülök, már itt ebben a földi életben, és betölt engem a remény és az öröm, hogy mindez, amire már itt rátaláltam a földön, ez valami csodálatos kiteljesedésben egyszer majd az enyém lesz örökké. Amen.